Mit tesz az ember akkor, amikor nem akar szembesülni a saját hülyeségével, saját bolondságával? Hát az, hogy amikor találkozik egy olyan hülye kérdéssel, vagy bolond kérdéssel, amely tudná őt szembesíteni a saját hülyeségével, bolondságával, azt mondja, hogy ez egy hülye kérdés, bolond kérdés. Vagy pedig, ha találkozok egy olyan emberrel, aki kizökkent engemet az én komfortzónámból, akkor azt mondom rá, hogy hülye ember, vagy bolond ember. És hogyha ezt én határozottan kijelentem, akkor én magamat fel is mentettem a hülyeség és a bolondság vágya alól. Azt jelenti, hogy én bolond nem lehetek. Hisz én mondtam azt, hogy ő a bolond. Az a bolond, aki felteszi azt a kérdést, hogy az emberektől lehet többet tanulni, vagy pedig az állatoktól. Ez egy nagyon fura kérdés, és látszólag banális kérdés. De ugyanakkor kellemetlen és kényelmetlen is, mert az ember érzi, hogy ez egy beugratós kérdés. Így van-e? Tehát azt gondoljuk, hogy hát teljesen egyértelmű, az emberektől lehet többet tanulni. Hát az emberek okosok és intelligensek, ők ettek a tudásfájának a gyümölcséből, azóta is esznek, és egyre csak rövidül az életük. Iskolákat hoztak létre, különböző tanúgyi, meg vallási intézményeket hoztak létre, és egymást tanítgatják az emberek. Tehát látszólag egy felnőtt ember számára teljesen egyértelmű az, hogy az emberektől többet lehet tanulni, mint az állatoktól. Ennek ellenére érdekes módon a gyermek inkább az állatokkal töltene időt, mint a felnőttekkel. Tehát nem, hogy iskolába menjen, vagy vallásórára, hittanórára, hanem inkább az állatokkal játszana, és talán többet megértene az életről, mint azáltal, hogy az emberekkel van, az emberektől próbál tanulni. Szóval, az emberektől lehet többet tanulni, vagy pedig az állatoktól? Ez a kérdés. Banális kérdés, látszólag egyértelmű a válasz. Azonban nekem eszembe jut az, hogy gyermekkoromban voltak olyan gonosz felnőttek, akik nekem fabulát meséltek. Fabula az ugye állatmese. Ott, ahol állatok vannak, és az állatok meg vannak személyesítve. És én szerettem a fabulákat. Szerettem azt, amikor az állatok meg vannak személyesítve, mennek az erdőbe, találkoznak, egyik ezt csinálja, másik azt mondja, és azáltal emberi jellemeket, emberi jellemekről tanítottak. Tehát vannak ilyen egészséges, nagyon jó mesék, nem olyan ilyen Aladdin a csodalámpával, meg ilyen különböző ilyen varázslós mesék, hanem egyszerűen fabulák. Gyermek tudta, hogy azok valójában emberekre utalnak, tehát nincsen beszélő malacka, meg beszélő majmocska, ilyen nincsen, de mégis az ő jellemével beszél. Tehát a gyermek ő tudta, hogy mese, de tudta, hogy tanító mese, és örömmel hallgatta az ilyen meséket, a fabulákat. A kérdés az, hogy akkor akik ezt annak idején megírták, mert írtak ilyen fabulákat, és azt kiadták, és odaadták a gyermekek kezébe. Ők azok gonosz emberek voltak, tehát rosszféle emberek voltak, ártani akartak a gyermekeknek? Vagy kik a rosszfélébbek? Azok, akik fabulákat írtak, és azt a gyermekeknek felolvasták, meg odaadták az ő kezükbe, hogy olvassák, vagy pedig azok, akik ilyen varázslós, ilyen Aladdin, meg Harry Potter, meg ilyen különböző ilyen érdekes meséket írtak, ami teljesen elszakítja a gyermeket a valóságtól. Tudnélik a fabulákban azért mégis azok az állatok különböző valós jellemeket mutatnak meg, és a gyermeket tanítják arra, hogy mi a jó és mi a rossz, tehát mi a tiszta és mi a tisztátalan. Tehát nincs azzal semmi gond. Ez annyira kellemetlen kérdés egyébként, és kényelmetlen kérdés, és annyira megbotránkozható kérdés, hogyha az ember felteszi, és valóságosan keresi a választ erre a kérdésre, és meg szeretné tudni a választ erre a kérdésre, akkor fennállhatnak a veszélye, hogy bukik minden, amiben mostanig hitt. Ez csak egy egyszerű banális kérdés, ugye, mint mondtam. Ami lebuktathatja az egész mutatványt. A fáraó mutatványát, a császár mutatványát, a katolikus császár mutatványát, és az összes ilyen vallási, meg különböző császárnak a mutatványát. Tehát látjuk azt, hogy emberek szerint, a mi véleményünk szerint, tehát ugye köztudott, közismert, közmegegyezés szerint mi úgy döntöttünk, hogy intelligensebbek vagyunk, mint az állatok, és igenis mi feljogosítjuk magunkat arra, hogy tanítsuk a gyermekeinket, amit úgy igazából, hogyha jobban megfigyelünk, az nem is tanítás, hanem inkább kondicionálás, agykontroll, idomítás, mint ahogy a kutyákat idomítjuk, úgy idomítjuk a gyermekeinket is. Aminap hallottam, hogy egy kedves barátom mondta, hogy egy olyan anyukát látott valahol Magyarországon, aki pórázon vitte a gyermekét. És ez teljesen rendben van, nem? Ez teljesen normális. Mi sem normálisabb annál, hogy az anyuka, a szülő a gyermekét pórázon viszi, mint egy kutyát. Na, érdekes mi? Az éjszaka azt láttam, hogy volt egy csoport ember, és előttük volt egy főember. Egy főember, tehát ez most mint a katonaságnál. És az a csoport azt csinálta, amit az a főember neki mutatott. Pontosan, mint tornaórán, tornasorba, katonasorba voltak állítva, és azok az emberek vezényszóra csinálták azt, amit a főember mutatott neki. Amúgy ez a közoktatás, hogy mindenki vezényszóra ugyanazon norma szerint cselekszi azt, amit mondanak neki. Ezt úgy hívjuk szép magyar szóval, hogy uniformizálás. Amikor mindenkiből egyformát akarunk csinálni. Amikor nem veszük figyelembe, hogy az egyik, mit tudom én, erősebb, nagyobb, termetű, a másik meg kisebb, hát nem várjuk el tőle ugyanazt, nem várjuk el az elefánttól, hogy fára másszon, mert az elefánt az nem arra van, hogy fára másszon. A majomtól pedig elvárhatjuk, hogy fára másszon is. Lassan most már mászkálhatnánk is, mert amúgy is a majomoktól lettünk, ugye ezt mondja a tudomány, a darwini tudomány. Tehát ez az uniformizálás, amit láttam államban. És én viszont nem álltam be abba a tornasorba, hanem nekem volt egy istálom. Nekem egy istálom volt, és abban az istálóban, egy hatalmas istáló, és abban az istálóban állatok voltak, és én állatokkal foglalkoztam. Ugye ennük adtam, meg minden, hát ugye az ember, amikor tehát a gazdálkodó nem csak enni ad az állatoknak, és kihánya alóluk a ganyét, hanem azért meg is figyeli őket. Legtöbb gazda ismeri az ő állatait, nem? Ismeri az ő marháját, az ő tehenét, az ő ökrét, az ő lovát, az ő kutyáját, és bizonyos ugye gazdák, tehát ilyen, hogy mondjam, tehát szeretik az ő állataikat. És majd, hogy nem, ők is megszemélyesítik az ő állatukat, és látnak valamit az állatok által. És ugye ezek a parasztok, akiket lenéz a világ, amúgy már nincs akit lenézni nagyjából, mert itten nálunk Gyergyóban mindenki huszárkapitány, tehát Székelyföldön, Magyarországon mindenki huszárkapitány, tehát mindenki király, mindenki önmagát megvalósította, tehát itt már nincsenek parasztok. Tehát azt kell mondjam, hogy a legnagyobb luxus a mai világban, hogy valaki paraszt legyen, hogyha egyáltalán még valaki megengedhetné magának, hogy paraszt legyen, már nincsenek parasztok. A paraszt volt az, akit nem a tudomány tanított, nem a fáraó, nem a farizeus, nem a császár, nem a közoktatás, nem a Vatikán, hanem ő az állatok által tanult. Szó szerint ez történt. De őket lenéztük is, ki vannak írtva parasztok, meg vannak semmisítve. Eladták az állataikat, vettek gépeket, mennek robotornak, nem tudják pontosan miért, mert úgyis mindent a bevásárló központokban vesznek meg maguknak. Tehát maguknak jóformán semmit nem termelnek. Tehát a paraszt volt az, akinek még volt lehetősége, nem is olyan rég, tanulni az állatoktól. És nem is tanulni, mint inkább szembesülni. Mert az állatok azok arra voltak, arra adta jóságos Isten az állatokat, hogy mi szembesünk az állatok által. És itt már el is mondtam a lényeget, hogy maga a teremtés az úgy volt megszerkesztve, hogy azok az emberek, akik közel vannak a teremtéshez, a természethez, az állatokhoz, azok felfedezhetik saját magukat is az állatokban. Különböző jellemeket megláthatnak az állatokban, és azáltal szembesülhetnek a bennük lévő jellemekkel. Ez volt a tanítás rendje valamikor réges-régen. Sőt, többször mondhattam azt, hogy a Noé bárkája, amit olvashatunk, amit olvashatunk az Ószövetségben, az valójában... Tehát most nem vitatom és nem filtatom, hogy volt-e Noé bárka, most már van, mert úgy meg van úgy csinálva, fel van építve, és ott az emberek ott tátják a szájukat előtte, meg bemennek, meg kijönnek, jönnek, mennek, mint a robotok ott is, ugye, vezényszóra. Tehát nem filtatom, elképzelhető, hogy igen, volt Noé bárkája úgy, ahogy meg van írva, a szó legszorosabb értelmében, miért is ne. én most miért firtassam azt, hogy ez igaz lehetett-e vagy nem. Egyszer le van írva, akkor igaz lehetett. Azonban nekünk, az új szövetség gyermekeinek, akik azzá váltak, persze, minden ószövetségi történetnek van egy nagyon fontos üzenete és tanítása. És fontos az ember, lehet ezt a zsidók nem értették. Ők törvény szerint bedarották azt, hogy nem ettek sem lovat, sem kutyát, sem disznót, mert ezek tiszteletlen állatnak voltak bélyegezve. Azonban az új szövetség gyermeke meg kell értse, hogy az állatok, azok állóképek. Állat, állókép. És az állóképek ugyanúgy, mint egy festmény is, mint egy Van Gogh, vagy mit tudom én, valamilyen, akármilyen festmény, mond az embernek valamit, üzen valamit, egy hangulatot átad neki, egy lelkületet átad az embernek. Azok is állóképek. Azonban egy cica vagy egy kutya sokkal értékesebb állókép, mint akár egy, mit tudom, egy akármilyen Michelangelo festmény. Teljesen biztos. Az élő ember számára, a halott ember számára nem. A halott ember számára már az az értékes, amit Michelangelo festett. Lefestette, hogy Ádám és Éva milyen szépen, mit tudom én, ölelkeznek ott a paradicsomban. De egy élő ember számára egy állókép, egy állat, akár egy kis cica is értékesen, mint egy nem tudom én hány milliót érő Michelangelo, vagy akármilyen festmény, tök mindegy milyen festmény. Az teljesen biztos. Mert az állókép, de halott kép. Amit ezek a nagy művészek festettek, az állókép, de halott kép. Érthető? Nem, tehát nem élőkép. A kis cica az élőkép. Egyetlen kis cica Isten szemében és egy élő ember szemében többet érne, mint a legértékesebb festmény a világon. A halott emberek számára nyilván a festmény többet ér. Tudom, ez ilyen önaluli kijelentések és ütések, de hát ha valaki bírja és hát ha valaki mer szembesülni. Tehát, mint mondtam a videó elején, nyugodtan lehet azt mondani, hogy én megőrültem, meghűltem, bolond vagyok. De nehogy az legyen, hogy valaki a saját őrültségével, a saját bolondságával nem akar szembesülni, és azért nevez engemet bolondnak. Ez itt mondom mindig azt, hogy ha valaki nem hiszi, amit mondok, nincsen semmi gond azzal, de még mindig megteheti azt, hogy megalázza magát a teremtője előtt, és kér látást tőle, hogy nyissa meg a lelki szemeit, hogy mi értékesebb Isten szemében egy élő kis cica, amelyik él és mozog. Most próbálom meg te elképzelni most, hogy te kikerülsz egy ilyen lakatlan szigetre. Na, hogyha a Michelangelo vagy akármilyen festmény annyira értékes, akkor döntsd el, hogy te mivel szeretnél együtt lenni azon a lakatlan szigeten, egy Michelangelo festménnyel, vagy pedig egy kis kutyával. Mindenki dönts el, hogyha az értékítéletünk teljesen el van torzulva, akkor itt egy lehetőség, hogy próbál meg elképzelni, hogy nincsen senki sem körülötted, senki az igaz a világon, ott vannak valamilyen pálmácskák, meg mit tudom én mi, de nincsen semmilyen élőlény azon a szigeten, csak homok és mit tudom én fák, tegyük fel. És akkor döntsd el, hogy mit viszel magaddal arra a szigetre. Egy Michelangelo festményt, vagy pedig egy kiskutyát. Dönts el mindenki. És annak alapján dönts el, hogy melyik értékesebb, a kiskutya, vagy például, mit tudom, egy kis lovacska, vagy egy kis bárány, vagy egy kis tehén, vagy egy kis cica, vagy pedig egy Michelangelo festmény. Dönts el mindenki szépen, hogy melyik értékesebb. Azt hiszem, hogy ez alapján bárki el tudja dönteni, hogy melyik értékesebb. Én sajnos úgy hiszem, mert ezt láthattam, ezt mutatta nekem a mindenható Isten, hogy sok okos és intelligens és művelt ember már átlépte a menthetetlenség küszöbét. A lelkével átlépte a menthetetlenség küszöbét. És ezek az emberek egyből rávágják, hogy persze a Michelangelo festmény az értékesebb, hát még a belépő a kiállításra is nem tudom én mennyibe került. Tehát hogy ne volna értékesebb? Kis az van mindenhol, meg kis kutya is, meg minden. Igen, nem csak próbál meg elképzelni, hogy milyen volna egy lakatlan szigeten a Michelangelo festménnyel leélni, mit tudom én, tegyük fel 20 évet, vagy 10-valamennyi évet, vagy akár egy évet is. És milyen volna, hogyha legalább egy kutya volna, amikor a szemed benézené, az úgy, mint hogyha beszélne hozzád az ő tekintetével, vagy odabújna hozzád, és megcidogatnád, és úgy beszélné te is hozzá, és úgy jönnétek és mennétek. A Michelangelo festménye ezt nem tudnám megcsinálni, de a halott emberek számára teljesen biztos, a halott lelkű emberek számára ez a kérdés banális kérdés, mert azt mondják, hogy hát egyértelmű, hogy egy Michelangelo festmény értékesebb, mint a kutya. Na ez amúgy olyan, mint az a példázat, hogyha egy öregasszony felül az autóbuszra, de nincsen hely, és egy ember feláll, és átadja a helyét annak az öregasszonynak. Jót cselekedett, vagy pedig rosszat? És hát egyértelmű az, hogy hát jó cselekedett, mert mégis az öregasszony nehezebben tud állni, és akkor a fiatalember nagyon is jól tette, hogy jót cselekedett. Igen ám, de közben, hogyha elmondom azt is, hogy az ember, aki átadta a helyét az öregasszonynak, vagy annak a vak embernek, aki felült a buszra, az valójában a sofőr volt, akkor minden megváltozik, nem? Tehát akkor egyből kiderül, hogy tulajdonképpen rosszul cselekedte, hogy átadta a sofőr a helyét egy vak embernek, amúgy ezt csinálja. Nagyon sok ember, tehát mindenki sofőr, a saját életének a sofőrje, és átadja a helyét egy vak embernek. Az élete fölött az irányítást átadja egy vakembernek, egy papnak, egy prédikátornak, egy pásztornak, egy politikusnak átadja a helyét, és úgy várja, hogy történjen a sült galamba a szájába repüljön. Ezt csinál a legtöbb ember. Tehát ez nem is annyira elvont példázat, mert ezt csinálják az emberek tömegesével, hogy átadják a helyüket egy vakembernek, aki felül az ő járművükre, egy politikusra, vagy egy politikusnak, vagy egy valási vezetőnek, vagy bárkinek. Szóval... Igen, tehát vissza a Noé bárkájához. A Noé bárkája az új szövetségben az az embernek a szíve, az ember szíve. És az ember szívében vannak ugye különböző állatok, állóképek, amelyek jellemeket fejeznek ki, jellemek. Tehát a kutya, a ló, a disznó nem feltétlenül azért tisztátlan állat, mert például a lónak a húsa tisztátlanabb, mint például a szarvasmarhának a húsa. Hanem azért, mert itten jellemekről beszélünk emberek. Ezek jellemek. A Noé bárkájának az állatai, a tiszta és tisztátlan állatok, azok mind jellemek, emberi jellemek. És amikor azt mondja az Úristen az új szövetségben nekünk, hogy ne fogyasszál kutyahús, ne egyél kutyát, vagy ne egyél lovat, akkor nem azt mondja, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az a hús rosszabb, mint az összes többi, hanem azt jelenti, hogy annak a kutyának a természetét ne fogyaszt, ne legyél kutya jellemű például. Tehát a kutya az milyen? Parázna, tehát nincs ottan semmiféle hűség. Neki tök mindegy, melyik szuka vagy. A szukának is szinte mindegy, melyik az a vak. Tehát a szemem láttalak dövnint annak idején egyszer, hogy kóborkutyák futkoráztak az úton, mi le voltunk ő egy ilyen teraszra ottan, sörözgettünk, és láttam azt, hogy hát a szuka az tüzelt, és akkor egy bak úgy gondolta, hogy az ő szukájas. Azt próbálta megvédeni, de sok más bak is ugye felfigyelt arra, hogy a szuka tüzel, és ottan szabad a pálya. És amíg az a bak, amelyik úgy gondolta, hogy az a szuka az övé, egyik másik bakkal, hogy mondjam, bonyózott, balhézott, kungfuzott, addig egy másik bak tekerte a szukát hátulról. Tehát ez a kutya jellem. És erre mondja minden ott Isten, hogy ne egyél kutyát, tehát ne legyél parázna. Tehát tarts magadtól távol a kutyát. Nem a kutyával, a kutyával nincsen semmi baj, nagyon sok kutya nagyon kedves és hűséges is, meg minden. De van a kutyának egy nagyon rossz jelleme. A kutya jellem például az, amit fontos a keresztények megérteni, hogy megismeri Istennek a kegyelmét, az ő szabadítását, az ő gyógyítását, az ő jóságát, kiszabadítja őt a nyomorúságából, a betegségéből, a bűneiből, és visszamegy mégis oda, ahol volt korábban, visszamegy. Mert a kutya visszamegy az ő hányásához, és felnyalja azt. Na, ilyen a kutya. Ez itt mondja az Úr, hogy kutyát ne fogyassz, a kutya jellemét, a kutya lelkületét ne fogyaszt. A ló milyen büszke, kihúzza magát, a saját erejében bízik is, és tehát ugye meg kell zabolázni a lovat. Ugye a ló az benne van az én szívemben, meg kell a lovat zabolázzam én is, hogy ne a saját erőmben bízzak. Nem biztos, hogy biológiailag a lónak a húsa fertőzöttebb, vagy tisztátlanabb, mint a tehénnek a húsa, nem biztos. Azonban a lónak a jelleme alapjában, alapvetően ugye hát az olyan, hogy büszke, meg megállíthatatlan, meg hatalmas erő van benne, és a saját erejében bízik, tehát öntörvényű. Amúgy igen, öntörvényű. A macska szintén ugye öntörvényű, meg hízelgő, tehát vannak ilyen különböző jellemek. Ezeket az ember észreveszi. Egy egyszerű gazdálkodó ember, egyszerű paraszt, akit lenéz a világ, aki a legközelebb van Istenhez, a társadalmi hierarchiában, Ezekre ő felfigyel, ezek beívódnak az ő lelkébe, és ő meglátja a tisztát és a tisztátalant az állatokban, az állóképekben. És így az ő jelleme átformálódik, úgymond megszelidülhet, főképp, hogyha úgy dönt, hogy számára például a bárány jelleme sokkal fontosabb, mint a lónak a jelleme. Sőt, még az is megtörténhet, hogyha a gazda a lelkében bárány jelleművé válik, szelidé válik, míg az ő lova is teljesen megszelidül, tehát míg az ő lovának is a jelleme bárány jellemű lesz, mert annak a gazdának már nincs semmi oka arra, hogy azt lássa, hogy az ő lova teljesen fortélyos, meg ottan pattog, meg csattog, meg ottan fújtat, meg mindent csinál. Nincs erre szüksége. Mert az ember a lelkében megváltozott. Az ő lelkében már nincsen benne a ló jellem. Na emberek, ezt kéne megérteni. És hogyha ezt, ha valaki megérti, hogy miért lehet többet tanulni az állatoktól, mint az emberektől, az az ember nagyon jó úton van az élet irányába. És hogy megértse, hogy mi a különbség például a modern kereszténység és Krisztus között. Hogy Krisztus ő nem filozófiát tanított, ő nem tudományokat tanított, ő nem szózótáblát és nem ABC-t tanított, és nem mértant meg trigonometriát, vagy mit tudom én, mit tanított, geometriát tanított, hanem ő lelkületet tanított, lelkületet, lelket, hogy az embernek a lelkét megváltoztassa, újból gyermekivé formálja, szelíddé gyermekivé formálja az emberek lelkét. Azt mondja, hogy Isten lélek, ez itt szükséges, hogy akik őt megismerték, lélekben imádják őt, tehát lélek szerint, hogy az ő lelkületét ismerjék meg, és Isten megadta azt a hatalmas kegyelmet az embereknek, hogy az állatok, az állóképek által ők tanítva voltak, tehát lelkületben voltak tanítva. Nem az agyuk volt felpompálva, hogy 50 évesen felboruljanak agyvérzésben, vagy agydaganatban, hanem a lelküket tanította mindenható Isten. Ez az Istentől való tanítatás. Tehát nem az, hogy nekünk információt nyom az agyunkba, hogy azáltal minket kontrolláljon és manipuláljon, ezért Isten nem szent szellem, hanem lélek. Szent lélek, erről többször beszéltem. És az emberek, a szent szellemezős emberek, tisztelt a kivétel, mert tudom, hogy van kivétel, ők, mert van, aki ebben beleszületett, nem volt más választása. Ebbe született bele, és ezt vette be, de mégis az Úristen őt szent lélek által vezeti. Mert megvan benne a bárány lelkülete, és hallja Istent. De a szellem a magyar nyelvben az agyi tevékenységre utal. Mikor volt legutóbb szellemismeret furdalásod? Hát soha nem. Soha nem volt olyan. És egyszerűen nem értem, hogy lehetséges az, hogy az ember ennyire makacsul, mint az összfér, ragaszkodik ez a szellem kifejezéshez. Azt gondolja a nagy képű felfúvalkodott keresztény, hogy Károly Gáspár idióta volt, hogy ő nem tudta, hogy ott le van írva pneuma, meg psziché, meg van különböztetve, meg nefesz, meg nem tudom én mi a másik. A héber nyelven ők is tudták, Kád János is tudta, Károly Gáspár is tudta, de mivel tudta azt is, hogy mivel lesz a magyar nyelvben asszociálva a szellem szó, ők lelket fordítottak, hogy az ember lelkületben tanuljon, hogy az ő lelkülete változzon meg, váljon Krisztusivá az ő lelkülete, és a magyar kereszténység szellemben, agyban van tartva. A szellem szónak ugye a jelentés a magyar nyelvben, tehát mindenképp ugye a szellemi képességet, a szellemi képesség az agyi tevékenységre utal. Vagy pedig az okkultizmusban a szellemek küldözgetése, röpködő szellemek ugye a babonában. Erre utal. Tehát a magyar kereszténység valósággal okkultizmusban van tartva ezekkel a szófordulatokkal. És én hiszem, hogy az Úristen ettől függetlenül az embereket úgy ítéli meg, hogy milyen a szívük, mert ő a szívek és a vesék vizsgálója. Én csak elmondom azt, hogy a szellem szóval a magyar nemzetet kinyírták. A magyar nemzetet kinyírták. Tehát leigázták. Tehát a magyar nemzet szellemileg volt leigázva, az agyukat formálta át ez a modern karizmatikus kereszténység, és a tudás miatt ugye felfúvalkodtak, mint ahogy mondja Pál apostol. Ők szellemben vannak, nincsen lélek, nincsen személyes kapcsolat, álmokat is keveset kapnak, nincsenek látás, nincsenek megértések, tehát nem hallják Istent beszélni hozzuk, mert ők agyban vannak, szellemben vannak tartva. No. Hát is segít megérteni, hogy mi a különbség, a lényeges különbség a lélek és a szellem között. Hogy az Úristen lélekben tanít, és Isten lélek és lelkületet ad, és nem szellemiség, nem szellemet ad nekünk. Tudományt, agytudományt, hanem a lelkünket formálja át. És ezért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye Isten nekem ezt mutatta éjszakálomban, hogy volt egy csoport, akik pontosan, tehát az emberek gépiesítve vannak. Tehát a torna órán kezdődik a szisztematikus elgépiesítés. Figyelem, vigyázz! Hátra arc, előre indulj, tehát mindenki vezényszóra. Tehát ez az embernek, a lelkének az elgépiesítése. Tornaórán kezdődik az embernek a szisztematikus lemészárlása. És ez folytatódik egészen a halálig. Az emberek agyban vannak tartva, mert hogyha az ember agyban van tartva, a lelke meg van kötözve. És nem tud elszabadulni a testtől, és amikor meg kéne halni, akkor nincs, aki meghaljon, mert agyban volt tartva, az agy, a szellem megkötözi a test, a lelket. Nem engedi el a lelket, az embernek a lelkét. Ez történik. A kárhozatba viszi a vallásosság az embereket. Ez a modern keresztény vallásosság a kárhozatba viszi az embereket, mert szellemben vannak tartva, és a lelkük nem formálódik át. Mi a bizonyíték erre? Az, hogy a legtöbb keresztény ember teljesen materialista, teljesen anyagias, teljesen földhöz ragadt, teljesen testi, teljesen karnális, újabb házasság, újabb autó, új lakás, új minden, ez mindez Isten és Jézus nevében. Hát akkor hol történik az átformálás, emberek? Sehol. Jézus egy zsákruhában lehelt az egész életét, az apostolok úgy szintén. Ők az egyszerűséget mutatták meg, hogy ők lélekben, ők Istenben gazdagok. Erre fel a keresztények teljesen materialisták, teljesen szexfüggő, meg esznek, isznak, meg mulatnak, meg minden. Pontosan, mint a világi emberek, pontosan, mint Szodomában és Gomorában. Miért? Mert szellemben vannak tartva, agyban vannak tartva, és nem lélekben. Hatalmas. Én most úgy tudnék üvölteni, csak nem akarok itt senki sem megbotlangoztatni. De a magyar nemzet szisztematikus lemészállása történik a Szent Szellem nevében. Én hiszem, hogy az Úristen ettől függetlenül meg tud menteni némelyeket, de jaj azoknak a pásztoroknak, lelkészeknek, akik szellemben, agyban tartják az embereket, és nem arra motiválják őket, hogy szülessenek újjá, támadjanak fel, hogy hallják Isten lelkét, hogy változzon meg a lelkük, a lelki ismeretük élénk, nem a szellem ismeretük, hanem a lelki ismeretük gyógyuljon meg, hogy hallják Isten, tudják, hogy mi a dolguk ezen a földön. Szellemben vannak tartva, a kárhozat útján, a széles úton. Ez történik a magyar kereszténységben, a modern kereszténységben, a karizmatikus kereszténység, hídgyülekezetül egészen a baptistákig, meg ott, ahol használják ezt az egész. Amúgy látom, hogy ők is ottan szögdécselnek, tehát még Németh Sándor is szögdécsel. Hol Szent Szellem, hol Szent Lélek. Összejön, nem tudják, mit akarnak. Megvannak teljesen babonál, nem tudják, mit akarnak. Isten könyörüljön rajtuk, tényleg. Senkinek a veszélyt nem akarom. Én el kell mondjam, hogy szellemben, agyban vannak tartva az emberek. A magyar nyelvben a szellem szó az agyi tevékenységet és az okkultizmust jelöli. Érthető? A magyar nyelvben ez így alakult ki, és ezért adta mindenható Isten Károly Gáspárnak, meg Kádi Jánosnak, meg az összes többinek ott az elején, hogy fordítsanak lelket. Jaj, de mi már okosok vagyunk, meg pszühé, meg pneuma, meg a görög, meg az ógörög, meg a héber, és azt hiszük, hogy intrige, hogy ízi, Károly Gáspár buta volt, tök fej volt. Nem emberek, ő nem volt tök fej egyáltalán. Istennek az egyszerű gyermeke volt, aki rá áldozta az egész életét. A Biblia azt mondta, hogy miután elvégzem a fordítást, készen állok meghalni, és a Krisztushoz költözni. 1591-ben, amikor befejezte a fordítást, az atya magához vette Károly Gáspárt. Hát ő teljesen egyszerű ember volt. Egyszerű tudós ember. Nem ilyen nagyképű, felfogadott szellemben futkorázó tudós, hanem Istennek a gyermeke volt. Tehát ő az egész életét rátette a Biblia fordításra, és ő is látta, hogy van pneuma, meg van psziché, meg van nefesz, meg nem tudom én mi van. Ezt ő is látta, emberek. Ne higgyétek azt, hogy Károly Gáspár tök fej volt, vagy Kádi János a katolikusoknál, ő egyik sem volt az. Hanem mi lettünk beképzeltek, felfúvalkodottak. Mi lettünk túlságosan amerikaiak, és a lélekből átkerültünk az agyba, a szellembe, és veszélyben van a lelkünk. Ezért. Mert mi szent agyban járunk. Szent szellemben, szent agyban járunk. Ez van. Isten könyörüljön rajtunk. Nem tudok én higgadtabban beszélni erről, mert fáj a lelkem. Nekem fáj a lelkem a magyarokért, a magyar polgártársaimért, a keresztényekért, akik be vannak csapva, be vannak etetve szellemmel, mindenféle hazugsággal, szellemiséggel be vannak etetve Isten és Jézus nevében. Hogyan szabaduljon meg az, akinek a beetetésére a legszentebb neveket használják? Tehát Isten és Jézus nevében vannak agyban tartva az emberek. És teljesen kardinálisak, mindent úgy csinálnak, mint a világi emberek. Esznek, isznak, mulatnak, dorbézolnak, nincsen szerénység, nincsen egyszerűség, mindenből csak több kell. Testi bővölködés, földi anyagi bővölködés, ez hirdetik Jézus nevében. A sátán fattyai, ez van. Akiket Amerikából importáltak be, hogy gyere Benihin, gyere tanítsd a magyarokat. Nem elég buták, nincsenek eléggé letompítva, nincsenek eléggé megbabonázva a szellem. Gyere Benihin, meg gyere. Tehát valósággal varázslókat hoztak be a hídgyülekezetébe, hogy tanítsák a magyarokat, hogy szellemben tartsák őket. Ez történik. Na, mielőtt még tovább, hogy mondjam, fokoznám itt ezt az egész dolgot, mert nekem is ez terre, lelkemnek terresztén, abba kell adjam ezt a felvételt hamarosan. De még gyorsan elmondanám a lényeget. Isten egyértelműen kijelenti, tehát ez nem lehet kérdés, ez nem lehet vita, hogyha valaki, nem lehet vitatárgya, hogyha valaki ragaszkodik a mindenható Istenhez, nem lehet vitatárgya az, hogy az ember kitől tanulhat többet, az állatoktól, vagy pedig az emberektől. Mert a Biblia egyértelműen kijelenti Jeremiás prófét által, hogy átkozott az az ember, aki a saját értelmében bízik, emberi értelemben bízik, és Istentől elfordul a szíve. Aki embereket követ, átok alatt van emberek. Jeremiás prófita erről beszél, hogy átok alatt vagy, ha embereket követsz. Mert hogyha embereket követsz, akkor nem a szent lelket követed, neked nincsen mindennapi kenyered, mindennapi kijelentésed Istentől. És átok alatt vagy. Tehát Isten kijelentése szerint egyértelmű a válasz a kérdésre. A hiperintelligens, nagy IQ-val rendelkező Stephen Hawking, vagy Stephen Hawking, ugye, aki, nem tudom, hogy hívták-e, vagy valami esmi. Az, aki ott a tolószékben volt már beszélni, és el volt teljesen deformálódva, teljesen agyban volt, be volt zárva a szellembe. És ő a mi Istenünk, ő a mi bálványunk. Egy szerencsétlen ember, aki pórul járt, akit a tudomány teljesen megölt és kicsinált. Tényleg vigyázzatok. Aki hallja ezt a fejtet, vigyázzatok. Isten, ahogy a mi atyánkban Jézus tanította, adja a mindennapi kenyeret, de lélekben, lélek által. És akkor nem kell, de embereket kövess. Sem pásztorokat, sem lelkészeket, sem a kiáltószót, senkit nem kell kövess, mert neked Isten adja a mindennapi kenyeret, a mindennapi lelki táplálékot. Kapsz megértéseket, bevillanások, meg látások, ránézel egy kiskutyára, tanulsz, ránézel egy kismadára, azáltal is tanulsz. Mert Isten az élő világgal, az állatokkal, az állóképekkel nevel téged és formál téged. Átformálja a lelkedet, a lelkületedet, hogy olyan legyen, mint a Jézus lelke, hogy te is Isten gyermeke lehess. Erről szól Istennek a tanítása. Az ember tanítása az, hogy az embereket szellemben tartja. Tehát betűben tartsa teljes mértékben, és így az emberek felfúvalkodnak. Jó, hogy ő elolvasta a Bibliát, és már tudja, hogy görögül, meg nefesz, meg psziché, meg minden van, és teljesen nagyképű fel van fúvalkodva, és azt hiszi, hogy van hite. Annak van hite, aki kapja a mindennapi kenyeret Istentől, és azt megossza, megtöri, és megossza az embertársaival. Annak van hite Jézus szava szerint. Nem pedig annak, aki embereket követ, emberi dogmákat követ, és nincsen személyes kapcsolata az Úristennel, mert nincs újjászületve. A legtöbb hallgató talán nincs újjászületve. Még agyban van, agyban futkorázik, szellemben futkorázik. És emberektől tanul, talán tőlem tanul, vagy talán más emberektől tanul, de nincsen neki személyes kijelentése, mert nem akarja megvizsgáltatni a szívét és a lelkét, hogy Isten azt mossa át teljes mértékben az ő szívét és a lelkét. Hogy szabadítsa meg a bűneitől, mert az ember azért nem hallja Istent, mert rá van tapadva az ő lelkire sok szellemiség, sok szellem, és nem hallja az atyának a lelkét. Nincsen személyes tanítatás, nincsen személyes vezettetés, nincs újjászületés. Tehát ez Isten válasza a kérdésre. És hogyha valaki nem hiszi el, hogy ez így van, akkor gondolkozzon el még egyszer azon, hogy egy lakatlan szigetre, ahol nincsen semmi, csak ott néhány pálma, meg kókuszdió, ottan kivel töltene el 10 évet teljes magányban Van Gogh festménnyel, vagy pedig egy bodrival, egy kis kutyával. Gondolkozz el ezen szépen. Amíg nem késő, amíg van, aki elgondolkozzon, és nyisd meg a szívedet, hogyha értelmet nyert számodra, hogy mi a különbség a szellemi tanítatás és a lelki tanítatás között, akkor nyisd meg a szívedet az Úr Jézus előtt, és hívd segítségre az ő nevét. Nem bánom, hogyha rám megharagszol, engemet hülyének nézel, vagy balonnak nézel, nincsen semmi gond ez, én nem haragszom meg. Nyugodtan belefér. Ha engemet átkozol, nincsen se, átkozzál nyugodtan, de ha megnyitod a szívedet az Úr Jézus előtt, bemegy oda és rendet fog tenni, és akkor a saját szemeddel fogsz látni olyan dolgokat, amiket korábban nem láttál, és meg fogod látni, hogy mennyire meg voltál kötözve szellemben, emberi tudományokat követve, mennyire meg voltál kötözve. Meg fogod látni, és meg fogsz szabadulni, és megbocsátja Isten a bűneidet, megtisztítja a lelkedet, és ő tanít téged személyesen, és fogsz kapni lelket, szent lelket, és nem egy szent agyat, hanem szent lelket, aki téged vezetni fog, és tanítani fog életed végéig. A ma vigasztaló a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, mondja az Úr Jézus Krisztus. Az megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam nektek. Ez a személyes kapcsolat a mindenható Istennel. Jeremiás prófita azt mondja, hogy átkozott az a férfi, és az, az ő házanépe, aki embereket követ, emberi értelemben, emberi erőben bízik, a lóban, a ló erejében bízik, az emberi értelemben bízik, és az Úrtól elfordul az ő szíve. Nem Isten bölcsességében bízik, nem Isten szavában, nem az ő erejében bízik, hanem emberi szellemben, szellemi okoskodásokban, tudományokban bízik, teológiában bízik, és amikor meg kéne halni, akkor tolja össze magát, fél, retteg. Mert a lelke nincsen átformálva, még mindig szellemben van, agyban van, és az agy a lelket nem akarja elengedni. És félő, hogy a lélek belerothad a testbe. Ez a kárhozat, hogy a lélek belerothad a testbe. Ez maga a kárzat, emberek. A kárzat útján vannak tartva az emberek Isten és Jézus nevében. Mert agyban vannak tartva, mert nincsen személyes kapcsolat, és nincsen engedelmesség, és nincsen cselekedet. Hogy ezt adta nekem a mindenható Isten, ezt cselekedtem, vittem a szomszédba egy kis, mit tudom én, süteményt, vagy meglátogattam a beteget, vagy meglátogattam a hajléktalant, vittem neki pénzt, vagy beszélgettem neki Isten országáról, nincsen személyes vezetetés, mert az emberek teológiában, logikában, agyban vannak tartva, még Isten nevében is. Mindenki döntse el az elhangzottak alapján, hogy az emberektől lehet többet tanulni, vagy pedig az állatoktól. Hogy mire adta Isten az állatokat a Noé bárkájában, a te szívedben az állatok miért vannak. Hogy vedd észre a külső képek által is a benned lévő jellemeket. Macska jellemet, kutya jellemet, bárány jellemet, ló jellemet meg mindenféle jellemet. És akkor meg fogsz érteni mindent, és Isten ketté választja a két jellemet benned. A tisztát meg a tisztátlant. A tisztátlant kiveszi, a konkolyt kidobja a szívedből, és marad a tiszta jellem, a tiszta állatok. Marad a galamb, marad a bárány, és így tovább, és így tovább. A tiszta jellemű állatok, állóképek, jellemek, lelkületek. És akkor, hogyha a test meghal, a lélek szabadon távozik, üdvösségre jut. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!